Szép napot mindenkinek, ez a sajátos Pogácsa, gazdasági értelmező beszélgetős magazin, és egy nagyon érdekes témát vetett fel Pogácsa Zoli, mégpedig, hogy beszéljünk a technofeudalizmusról, a digitális kapitalizmusról, és az angolul szaknyelven úgynevezett choke point capitalismről, amit talán a folytópont kapitalizmusnak lehetne nevezni. Könyvek alapján beszélgetünk erről, mind a három fogalom nagyon-nagyon fontos a mai digitális gazdaságban.
Igen, egy kicsit vitatkoztunk, vagy beszélgettünk itt az adás felvétele elkezdése előtt, hogy konkrétan hogyan is fordítsuk ezeket a fogalmakat magyarra, mert hogy hát furán hangzanak, de angolul is furán hangzanak, tehát igazából a digitális kapitalizmusnak az értelmezése ez, miben más a digitális kapitalizmus, mik a sajátosságai, mennyire határozza meg a big technek a dominanciája ezt a típusát a kapitalizmusnak. Itt ugye eleve azzal a feltételezéssel élünk, hogy ugye a hétköznapi vitákban hát mindig minden leegyszerűsödik erre a kapitalizmus versus kommunizmus bugyuta kettősségre, miközben hát kommunizmus valószínűleg sose volt, de hogy a kapitalizmusnak baromi hosszú története van, és időben is, és térben is rengeteget változott. Ugye arról nagyon sokat szoktunk most már beszélgetni, hát főleg itt a mi köreinkben, hogy a különböző kapitalizmusok földrajzilag mennyire mások, tehát sokszor volt már arról szó, hogy az amerikai kapitalizmus, meg a nyugat-európai jóléti állam, meg a távol-keleti fejlesztő állam, meg a kelet-európai külföldi működő tőkefüggő állam, hogy ezek mennyiben mások, vagy egy offshore-ra épülő kapitalizmus, tehát hogy földrajzilag nagyon sokszínű a kapitalizmus, de ugyanígy nagyon sokszínű időben is, tehát ahhoz képest ugye, amit Adam Smith leírt a Nemzetek gazdagságában, amivel mindenki kezdi a kapitalizmus tanulását, hogy 600 évvel ezelőtt ott volt egy ilyen ideális kapitalizmus, ahol sok kicsi apró cég branding nélkül versenyzett, és ezek ilyen családi vállalkozások voltak, akik mind valamilyen fura okból tűt gyártottak, és minden hülye ember minden nap vett egy barna zacskónyi, kilónyi tűt, amit nem tudom mire használ, és akkor ez a kapitalizmus egy éles verseny sok-sok szereplővel, branding nélkül. Szóval ehhez képest irtózatosan megváltozott a kapitalizmus, sokszor, tehát nem egyszer, hanem nagyon sokszor, és hogy ez egy újabb fázis, amiben most élünk, ezt mindenki érzékeli, hogy a világunkat dominálják a digitális nagy cégek, ezek a világ legértékesebb vállalatai, és gyakorlatilag a mindennapjainkat meghatározzák, úgyhogy van néhány könyv, ami itt az elmúlt egy-két évben született, ami ezt próbálja megértelmezni, és azt gondoltam, hogy jó lenne, ha ezekről a könyvekről egy kicsit beszélnénk. Az egyik, ugye említetted ezt a technofeudalizmust, ez Yannis Varoufakisnak a könyve, aki ugye hát arról vált világhírűvé, hogy ő volt az a ilyen motoron szágódozó bőrcsekis görög pénzügyminiszter, aki szembeszállt az Európai Unióval, meg a Trojkával, aztán egy ilyen globális intellektuellé nőtte ki magát utána. Szóval az ő könyvének az a cím, hogy technofeudalizmus. Aztán van egy könyv, ami szerintem ennél is sokkal jobb, ez a Choke Point Capitalism, amit egy Cory Doctorow és egy Rebecca Giblin nevű szerzőpáros írt. Itt ugye ez a choke point, ez az, amiről vitáztunk itt az adás előtt, hogy hogyan fordítsuk le, és végül is abban maradtunk, hogy úgy, ahogy van. Szűk keresztmetszetnek is lehetne fordítani, de igazából folytó kapitalizmusnak fordítsuk akkor, ami az eredeti címe. És egy harmadik könyv, amit még javasolnék, ez a Zephyr Teachout nevű fura ember, tényleg ez a neve, Zephyr Teachout, és ő pedig írt egy Break 'em Up című könyvet, ami arról szól, hogy fel kellene darabolni a Big Tech cégeket. Rengeteg más könyv is van, majd ugye az epizód jegyzetekhez odarakok még néhányat, amelyekről szintén lehetne beszélni, de talán ez a három legérdekesebb. Furcsa címek és furcsa szerzők, de furcsa nevű szerzők, de szerintem nagyon érdekes erről a dologról beszélni.
Hát az biztos, főleg azért, mert mindennapi életünkben is érezzük a hatását ezeknek a tech cégeknek, és már rögtön az elején, amikor azt mondjuk, hogy tech cégek, akkor szerintem itt rögtön kell egy stoppot húzni, vagy egy kéziféket, mert itt valójában nem tech cégekről van szó, tehát technológiai háttérrel induló cégekről van szó, akik már ma nem tech cégek, hanem hirdetési cégek, marketing cégek, média cégek, bankok. Rengeteg mindent lehet rámondani, ugyanis gyakorlatilag belefolytak nagyon-nagyon sok más iparágba a tevékenységükkel. Ennek majd meglátjuk a hatását, hogy bizonyos szektorokra milyen hatással volt ez, és ezt lehet látni az elmúlt 20 évben nagyon sok helyen. De kezdjük ott, ahol szerintem érdemes elkezdeni, hogy határozzuk meg azt, hogy a digitális cégek számára mit jelent a piac, mit jelent a magántulajdon, mit jelent a tulajdonjog, mert szerintem ezek a legérdekesebb részek, és innen lehet elindulni.
Igen, ez egy jó kiinduló pont, mert aki követte az internet fejlődését a kezdetektől, és ugye azért lehet, hogy a mi hallgatóink nagy része az túl fiatal ahhoz, hogy bármit tudjon az internet kezdeteiről, szóval nagyon sok mindenki, aki most hallgat minket, az beleszületett már abba, hogy internet már pedig mindig is volt, és az nagyjából így nézett ki. De aki egy kicsit idősebb, és meg emlékszik a kezdeteire az internetnek, akkor emlékezhet arra, hogy itt voltak mindenfajta ilyen nagyon naív és optimista ígéretek azzal kapcsolatban, hogy mi lesz az internet. Ugye az egyik az volt, hogy ez egy ilyen decentralizált hálózat lesz, ahol nem lesznek csomópontok, hanem ilyen egyenlő felek fognak majd a világ összes részén hálózatszerűen. Az lesz szuper ebben az internet dologban, hogy itt nincs senki, aki ilyen gatekeeper, vagy nódusz, vagy csomópont, hanem mindenki mindenkivel. Én veled kommunikálhatok bárkinek az interakciója nélkül, csak ketten tudunk egymással kommunikálni, de ha valakivel Pakisztánban fel akarjuk venni ketten a kapcsolatot, akkor már hárman kommunikálunk a világ másik végével, úgyhogy senkinek a közbeavatkozása nincs ott, és ez egy nagyon demokratikus, bottom-up, ilyen decentralizált valami, ahol magát, az infrastruktúrát is mi magunk építjük ki, tehát ugye a kezdetekben ez tényleg így volt, hogy lelkes amatőrök, szoftveres emberek fejleszgettek ilyen platformokat, ahol lehetett egymással kommunikálni, ingyen gyakorlatilag a legelején, és akkor nyilván ilyen egyetemeken kezdődött a dolog, meg ilyen lelkes tech rajongók, geekek csinálták ezeket, és akkor volt egy ilyen ígéret, hogy hát ez egy ilyen szuper decentralizált dolog lesz. Aztán volt egy második fázis, amire már lehet, hogy többen emlékeznek, ez pedig a sharing economy, a megosztó gazdaság, ahol ugye arról szólt, hogy hát hogyha rengeteg mindenünk van, akkor majd ugye az internet segítségével ezen meg tudunk osztozni, és hát egyrészt olyanokat szoktak mondogatni, hogyha minek vegyek én egy külön fúrógépet, amit alig használok az év kis részében, hanem vegyünk akkor, nem tudom, fogyasztói közösségként vegyünk egy utcában egy fúrógépet, és aki éppen akarja használni, akkor az internet segítségével meg tudjuk osztani a fúrógépet, de ugyanúgy meg tudunk osztani, mit tudom én, ebből lettek az ilyen fuvar megosztók is, hogy akkor az autóinkat is meg tudjuk osztani, meg Isten tudja még micsodát, és akkor ugye volt ez a második ilyen nagy hype, hogy akkor ez a megosztó gazdaság. Én azt gondolom, hogy ez is ma már nagyon naívnak hangzik, ahogy az első fázis, és akkor a harmadik fázis az lett, amikor is végül is kiderült, hogy hát se nem decentralizált, se nem bottom-up, tehát igenis vannak csomópontjai, ezek nagyon nagy csomópontok, sőt, globális csomópontok. Szó sincs arról, hogy én veled tudok kommunikálni bárkinek a közbeiktatása nélkül. Igenis ott vannak nagy szereplők itt a kettőnk kommunikációjában. És ezek a szereplők ráadásul nem csak egy országon belül vannak, hanem ha az előbb említett pakisztánival fel akarjuk venni a kapcsolatot, akkor ugyanezek a nagy globális cégek azok, akin keresztül ezt meg tudjuk tenni. Szóval közbeiktatódtak ilyen nagy cégek, ezeket elkezdtük Big Tech-nek nevezni, közben kifejlődött a társas média, az e-mail mellé, meg kifejlődött egy csomó minden más, és kiderült, hogy a megosztó gazdaság sem úgy fog működni, hogy egy Futrinka utca ott leprogramozza magának a fúró megosztó app-et, hanem hogy globális megosztók lesznek, ezt is globális nagy cégek fogják dominálni, és sokkal inkább kizsákmányolásra lesznek ezek alkalmasak, mint valami fajta alulról szerveződő megosztásra. Szóval az összes ilyen naív illúziónk az elúszott, és ma már egy olyan világban élünk, ahol teljesen egyértelmű, hogy a Big Tech dominálja az internetet.
Jó, hát rengeteg kérdésem van ezzel kapcsolatban, de tartsunk egy kis szünetet, és folytassuk akkor innen.